Eredményes élettalálkozó 2013. március 29-e. A húsvét igazi üzenete. Összeesküvés elmélet.
Nem? Benne vagytok? Igen, igen. Tehát azzal nyitunk, és utána az Ernő is elmondja a sajátját, és utána kezdődik az üzenet. Jó az nektek? Mondom, 4,5 órába belefér. Mi? Hogy? Hát most te, mit számítanak az a kis idő? Tarthatom is, hogyha... Aha. És hol... ott vesz, oké. Okay. Tehát ott ne lecsegjek le. Így, oké. Okay. Rendben. 33 ötet beszélhetek. Akkor magázós vagy tegezős? Tegezős. Igen, oké, okay, oké. Okay. Magázós. Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és a következő néhány percben a történelem egyik legnagyobb összeesküvéséről szeretnék beszélni. Tudom, hogy manapság divatosak ezek az összeesküvés elméletek, és egy részük teljes őrület, egy másik részük elgondolkoztat minket. Én most egy olyan hétköznapi összeesküvésről szeretnék beszélni, amely mindannyiunk életében ott van, évről évre megismétlődik, és nagyon sokan nem is tudjuk, hogy ez történik. És ez nem más, mint a húsvét. Ugye itt vagyunk előtte. És nem tudom, hogy elég erősek-e hozzá, hogy elfogadják az igazságot, nem a nyuszi tolja a tojásokat. Sajnálom, meg kellett, hogy mondjam. És ennél még messzebb is kell, hogy menjek. A húsvét még csak általában és egyáltalán se a nyusziról szól. Tudom, hogy ez nehéz, de a legtöbben felnőtt, érett, gondolkodású emberek, akik inkább választják a valóságot és az igazságot, mint a meséket. És kicsit viccelek, tudom, és a legtöbben tudjuk, hogy a húsvét nem a nyusziról szól. De azt gondolom, hogy akkor sincs igazunk, ha csak annyit mondunk, hogy hát ez a kereszténységnek az egyik ünnepe, hanem nem az egyik nagy ünnepe. A húsvét igazából ennél sokkal-sokkal több. Valójában egy forradalom. Valójában a húsvét, illetve igazából az, ami mögötte van, és amit tényleg jelent, az emberiségnek, a modern embernek a szabadulása. Valójában az a csoda, amit a legtöbb fiatal, a legtöbb középkorú, a legtöbb idős ember keres, és hogyha megtalálna, akkor révbe érne az élete. A húsvét valami olyasmiről szól, ami a gyökereiben változtatja meg egy modern, józanul gondolkodó, két lábbal a földön álló ember életét, és nem rossz irányba, hanem igazából behozza azt a szabadulást, azt az életet, azt a sikert, amiről gyerekkorunkban még bátran, aztán, hogy egyre idősebbek lettünk, egyre kevésbé bátran, és a végén már csak cinikusan gondolkozunk. A nagybetűs életet, a húsvét erről szól. És szerintem ezt a legtöbb vallás nem tudja, talán maguk a keresztények sem tudják, és a modern ember, aki húsvétkor locsol, és már úgy értem, versikéket küldözget SMS-ben, és a gyerekek eldugott tojásokat keresgélnek, már a hírét sem hallották, már a közelében sincsenek. Egyre kevesebb ateistával találkozom. Egyre kevesebb olyan emberrel beszélek, aki megvan róla győződve, hogy az élet nem több annál, mint hogy eszünk, iszunk, szeretkezünk, és aztán meghalunk. Én régen így gondoltam, hogy nem a halál a nagy kérdés, hanem az élet. Hogy hogyan kell jól élni. Mert ha meghaltam, akkor csak kihúznak a konnektorból, azt annyi. Mint egy tévét. Amikor kihúznak a konnektorból, kialszik a fény, és vége. Nincs utána semmi. És oké, nem tudom, hogy így van-e, de egy dolog biztos, hogy a modern pszichológia kimutatta, hogy az ember félelmeinek 98%-a egy belső tudat alatt élő a mély, gyökeres félelemből ered. A végső veszítéstől való félelemből. A halál félelemből. És felszínesen úgy értem, amikor beszélgetsz velem, akkor nem egy rettegő emberrel fogsz beszélni, aki fél a haláltól. És egész biztos, hogy ön sem ilyen. De tudat alatt van egy kis gépezet, egy számítógép a fejünkben, amely kalkulálja a tényeket, amely felméri a lehetőségeket, amely szembenéz azzal, ami van, kiszámolja az eredményt, és azt mondja, hogy bajban vagyunk. Hogy értem, ha én vagyok a legsikeresebb ember a világon, akkor is fogy az időm. Hogyha most sok gondom van a számlákkal, akkor is fogy az időm. Hogyha most problémáim vannak a kapcsolatommal, akkor is közben zajlik egy végső veszítés, fogy az időm. És ez áthatja az egész életérzésemet, áthatja tudat alatt mindenképpen azt, aki vagyok. És a világ történelem egyik legzseniálisabb írásában, a Bibliában van egy nagyon rövid szövegrész, amely ezt zseniálisan foglalja össze. És csak kérem figyeljenek, így hangzik, hogy azt mondja, a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Itt az emberiségről beszél. A haláltól való félelem miatt egész életükben rabok. Én ezt értem. Én ezt értem. És amit mondani akarok, az az, hogy a húsvét ennek a rabságnak a végéről szól. A húsvét arról szól, hogy valódi, kézzelfogható, ténylegesen működő választ kapunk az életünket legmélyebben meghatározó félelemre, a veszítéstől és a haláltól való félelemre. Egyre kevesebb ateistával találkozom. Egyre kevesebb emberrel beszélek, aki megvan róla győződve, hogy az élet nem több, mint egy biológiai robotnak egy ideig történő működése, aztán leállása és ennyi. Egyre kevesebb ember tud elégedett lenni a hétköznapokban azzal, hogy az élete nem szól másról, mint hogy eszik, iszik, karriert csinál, elmegy egy világkörüli útra, ír egy könyvet és meghal. Ez a könyvírás nem is olyan rossz, de sokunknak az se jön össze. Vagy ha írunk is egyet, senki se olvassa. Úgyhogy. És hogy miről szól az élet? A húsvét erre emlékszik. És nem tudom, hogy tudják-e, hogy az ünnepek azért vannak, hogy ne felejtsünk. Nem tudom, hogy tudták-e, hogy az ünnepek azért vannak, hogy a válaszokat az életünkre ne felejtsük el. És persze tűnődik rajta, hogy a nyuszi mit válaszol meg az én életemben. Meg a locsoló versike. Az semmit. Ezért mondtam, hogy egy összeesküvésről fogok beszélni. Valaki el akarja rejteni előlünk a húsvét igazi üzenetét. És én hiszek a természet felettiben. Hiszek abban, hogy annak a valóságnak, amiben élünk, egy végtelen, személyes, végső oka van. Egy Isten. Egy olyan Isten, aki nem közömbös azzal, amit létrehozott a világgal és az emberrel, akit a közepébe helyezett, hanem kimondottan vonzódik hozzá, sőt, egy elkötelezettsége van felé, sőt, szereti az embert. Az ember, hiszek ebben, hogy ez történelem, régen ismerte ezt a lényt. Normális volt neki, hogy a jelenlétében él. És egy ponton az ember valamilyen furcsa oknál fogva elhagyta Istent, elhagyta az atyát, elhagyta azt, aki őt létrehozta, és akitől igazából minden szükségét, minden vágyát, minden ürességét beteljesedni kaphatja. Elhagyta. És bajba került. Ez az a baj, amiben most élünk, hogy az emberiség magányos, hogy ön és én egyedül vagyunk. A magunk urai, gratulálok. De sokszor képtelenek, sokszor elveszettek, és igazából egy félelemmel, a végső veszítéstől, a haláltól való félelemmel megbékjózva. A húsvét arról szól, hogy a valóság végső oka, Isten eljött közénk, emberek közé, a saját alkotásában, mint egy megjelent, hogy legyőzze a halált, hogy minket megszabadítson. A húsvét arról szól, hogy egy tökéletes ember, aki valójában Isten, 2000 évvel ezelőtt, miután leélt egy hibátlan életet, fizetett helyettünk. Fizetett ön helyett és helyettem. Kifizette a tartozásunkat, a hibáinkat. Jóvá tette a lázadásunkat, amivel elfordultunk. Hogy úgy éltünk ebben a világban, minthogyha a világ alkotója és jogos uralkodója nem is létezne. 2000 éve itt volt Isten a földön, és megbocsájtott. És azt mondta, hogy fiúk, lazítsatok, elintézem. Nem lesz egyszerű, mert azzal, hogy elmentetek, csak egyetlen egy dolog tud elbánni, a halál. A vétkesnek meg kell halnia, de én leszek az helyettetek. Én leszek az, aki helyettetek bitóra megyek. Én leszek az, aki, hogy rendbe hozzam, meghalok. Erről szól a húsvét. És hála Istennek nem csak erről, hanem arról, hogy miután 2000 évvel ezelőtt a názareti Jézus Krisztust keresztre feszítették, akiről meg vagyok győződve, hogy ő Isten, 3 nappal később feltámadt, ahogyan előre megígérte. Ami valami ilyesmit jelentett, fogtam a hibáitokat, és elvittem a halálba, és aztán visszajöttem onnan. És ti ugyanígy jártok, a ti hibáitok velem együtt eltűntek, és ti velem együtt élni fogtok. Azaz, aki hisz én bennem, és biztos, hogy hallottak már az evangéliumról, ez örömhírt jelent, annak az örömhírét, hogy Jézus Krisztus ezt megtette. Annak az örömhírét, hogy aki csak hisz abban, amit ez a végtelen személyes lény emberré válva megtett, Jézus Krisztus, aki csak hisz abban, hogy ki van fizetve, hogy el van engedve az adósság, annak örök élete van. Annak örök élete van. Annak örök élete van. A halál többé nem uralkodik. Nincs többé félelem. Rendbe lett hozva. Ez egy picit többről szól, mint a nyusziról. Egy picit többről, mint egy kulturális hagyatékról, amit még őrzünk. A húsvét egy ünnep, ami, ha eléri a célját, azaz nem felejtünk, azaz emlékezünk arra, hogy nem vagyunk egyedül, hogy az, aki létrehozott minket, nem felejtett el minket, hogy az Atyánk törődik velünk, akár az élete árán is, akkor a húsvét az az emlékezés, amely megszabadít. Megszabadítja önt, megszabadít engem a félelemtől, egyszer s mindenkorra.
Én is nagyon, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk és beszélhetünk erről a rendkívüli üzenetről, a húsvét üzenetéről. Sanyit hallgatva az jutott eszembe, hogy ez minden idők legfontosabb üzenete nekünk, az emberiség számára. Nem tudom, hogy valaha hallottam ezt szélsőségesebb üzenetet. Nem tudom, hogy valaha hallottam-e egy üzenetet, ami ennyire nem korrekt politikailag. Jézus Krisztus üzenete kihív bennünket, sokakat felháborít, sokakat reménnyel tölt el, de igazándiból egy kérdésünk van, hogy ki ez a férfi, hogy valóban feltámadt a halálból, és ha igen, akkor tudjuk ezt bizonyítani. Egyáltalán szükséges bizonyítani, nagyon sokan azt mondják, hogy a hitet nem kell és nem is lehet bizonyítani. A minden tiszteletünk mellett ezzel nem teljesen értenénk egyet, hiszen hogyha valamiben úgy hiszünk, hogy azt nem látjuk bizonyítva, nincsenek róla meggyőződéseink, akkor mindössze talán hiszékenyek vagyunk, nem hívők. És a Biblia nem is bátorít bennünket arra, hogy egy vak hittel fogadjunk el bármit, amit egy messziről jött ember mond nekünk. A zsidó levél 11. fejezetében azt mondja a zsidó levél írója, hogy a hit, a remény lett dolgok valósága, és a nem látható dolgokról való meggyőződés, és én most a nem látható dolgokról való meggyőződésről szeretnék beszélni nagyon röviden. Van-e bármi objektív bizonyíték arra, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból? Nagyon rövid időnk van, legelőször is arról szeretnék beszélni, hogy Jézus Krisztus tett egy egyedülálló kijelentést, ami szintén nagyon sokakat felháborít, és amiről nagyon sok embernek egyáltalán nincs is tudomása. Ő azt állította, hogy ő a testben megjelent mindenható Isten. Ezt a kijelentést nem sok mindenki engedte meg magának a világ történelem során. És nagyon sok emberrel találkozunk, sajnos még keresztény kultúrkörben élő emberekkel is, akik azt mondják, hogy Jézus Krisztus soha nem mondott ilyet magáról. Csak szeretnék a Bibliából idézni az Új Szövetségből néhány passzust, vagy nézzük meg, hogy valójában mit mondott Jézus Krisztus saját magáról. Szeretném kezdeni János Evangélium 4. fejezet 25. vers találkozott egy asszonnyal. Mondanék-e az asszony, tudom, hogy Messiás jő, aki Krisztusnak mondatik, mikor az eljön, megjelennékünk mindent. Mondanék-e Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. A Messiás, az felkentett jelent, az egy isteni személy, az egész Ószövetség arról szól, hogy az eljövendő Messiást várták, azt a személyt, aki meg fogja szabadítani az emberiséget a bűneitől. Isten eljött testben, az Ószövetség igazándiból erről beszél. És aztán János evangéliuma 8. fejezet 58. versében, 8. fejezet, igen, Jézus vitatkozik a zsidó farizeusokkal. Az 57. versben mondanak azért néki a zsidók, míg 50 esztendő sem vagy, és Ábrahámot láttad? Mondanékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Itt Jézus arra utal, hogy Ábrahám igaz, hogy meg körülbelül több száz éve halott volt, talán 1000 éve, de ő ismeri Ábrahámot. És itt azt a szót használja, hogy én vagyok. És ez nagyon figyelemre méltó, mivel ez Isten neve. Így mutatkozik be Mózesnek, hogy én vagyok. Vagyok, aki vagyok. Vagyok az öröktől fogva létezem. És lapozzunk még János 10.30-hoz. Jézus azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. Ezzel egyétette magát Istennel. És Máté 28.18-ban azt mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Ezek olyan kijelentések, amelyeket azt gondolom, hogy nem nagyon tudunk félreérteni. Tehát Jézus Krisztus, és ez volt egyébként az egyetlen oka annak, hogy kivégezték. Ez volt az egyetlen úgymond bűn, amit rá tudtak bizonyítani a farizeusok, hogy azt állította magára, hogy ő Isten, és ez a korabeli zsidó hagyományokban Isten káromlásnak minősült. Azt mondták, hogy jó dolgokért nem ölnénk meg téged, de te Isten, ember létedre Istennek mondod magad. Tehát Jézus Krisztus mindenféleképpen egyértelműen Istennek mondta magát. És Márk 9.31-ben pedig tesz egy nagyon érdekes állítást, az, hogy fel fog támadni. Azt mondta Márk evangéliumában, hogy megölnek, de harmadnapra feltámadok. Hogyha belegondolok abba, talán egyetérthetünk, hogyha valaki nem biztos abban, hogy meg is tud tenni valamit, az nem fogja előre kijelenteni, hogy feltámadok, hiszen jól tudta volna, hogy a halál utáni harmadik napon ő lett volna a világtörténelem legnagyobb szélhámosa, hogyha ez nem következik be. És bocsánat, hogy picit éles vagyok, és talán egy picit így szélsőségesnek tűnhet, amit mondok, de az üzenet fontossága megköveteli azt, hogy ne alkudjunk meg a tényekkel. Tehát azt mondja Jézus, az embernek fia, az emberek kezébe adatik és megölik őt, de ha megölték, harmadnapra föltámad. Nézzük meg egy pillanatra a környezetet, amiben Jézus élt. Ez egy ellenséges környezet volt. A zsidó papság, a farizeusok a halálos ellenségei voltak. Ez időtájt a római birodalom megszállás alatt tartotta a zsidó népet. Tehát a római hatalom volt egész Jeruzsálemben, ők ellenőriztek mindent. Az ő beleegyezésük nélkül semmi nem történhetett. Tehát egy ellenséges környezetben jelentette ezt ki Jézus Krisztus. De viszont a test eltűnt. Miután megölték. Nézzük meg a tényeket. Tehát Jézus Istennek mondta magát, megjövendőlte, hogy feltámad. A kereszten megölték őt, és minden kétséget kizárva halott volt, hiszen a római százados egy láncs eldöfött az oldalába, és vér és víz jött ki az oldalából. Egy római katona az életével fizetett akkor, hogyha valaki élve megúszott egy keresztre feszítést. Tehát nekik elemi érdekük volt, hogy Jézus Krisztus ne élje túl a keresztre feszítést. És egyébként az a római egység, akik ott szolgáltak, akkor a germán frontról vezényelték őket oda. Rengeteg harcnak voltak a részesei, úgyhogy egy római százados meg tudta ítélni azt, hogy ki halott és ki nem. Éppen elég halált látott egész életében. Tehát Jézus Krisztust megölték, és aztán egy sírba helyezték. Nagyon érdekes, hogy azok, akik egész életében, akik követték őt 3,5 évig, sehol nem voltak ekkor. A keresztre feszítés után a kereszténység 3 napra megszűnt létezni. A tanítványok elmenekültek. Akiknek el kellett volna temetniük a szeretett mestert, elmenekültek. Tudjátok, hogy kik temették el? Az ellenségei. Tulajdonképpen Arimatia József, aki a zsidó farizeusi tanács tagja volt, ő adta oda a sírját Jézus Krisztusnak. És vélhetőleg egyébként a Jézussal szimpatizált ez a férfi, ez hozzátartozik az igazsághoz. Behelyezték a sírba, de senki nem számított a feltámadásra, hiszen egyrészt a testet temetési szertartással temették el, és utána ugye olvassuk, hogy az asszonyok mentek a sírhoz, hogy befejezzék ezt a szertartást, hogy megkenjék a testét. Az asszonyok temetési szertartásra készültek, a tanítványai elmenekültek. Senki nem számított arra, hogy fel fog támadni. És itt van még egy nagyon érdekes dolog, hogy a zsidók, mivel hallották azt, hogy Jézus Krisztus azt állította, hogy fel fog támadni, őrséget rendeltek a sír elé. Ez úgy tűnik, hogy egy római őrség volt, ez 4 emberből állt, 4 ember őrizte a sírt, 4 ember pihenőbe volt, 4 ember aludt. Körülbelül 16 ember volt kirendelve teljes fegyverzetben. A tanítványoknak, sőt senkinek esélye se volt, hogy a kor legjobb katonáit legyőzve elvigyenek egy testet, de igazából kinek állt volna érdekében elvinni a testet? És ezt a kérdést azt hiszem, hogy fel kell tennünk. Ugye a tanítványoknak semmiképpen nem állt érdekében. Mivel Jézus Krisztus tanításai olyan botrányosak voltak Jeruzsálemben, hogy a későbbiekben, akik a követői voltak, azokat kiközösítették a zsinagógákból, nem tanítathatták a gyermekeiket, nem kaptak ellátást, teljes számkivetettség járt ezért. A kereszténység első éveiben üldözést szenvedtek azok, akik Jézus Krisztus híveinek vallották magukat. Rendben. A feltámadás után több mint 500 tanú bizonyította azt, hogy látták a feltámadott Jézus Krisztust. És hát ott voltak a tanítványok. Tamás apostol Istennek mondta Jézus Krisztust, amikor megjelent neki a feltámadás után. A 500 szemtanú vallomása az óriási erővel nyom alatba, nem beszélve arról, hogy az evangéliumokat még akkor írták, amikor a szemtanúk éltek. A szemtanúk írták, és a szemtanúk korában keletkeztek az evangéliumok. És hát a feltámadás nélkül a kereszténység nem maradhatott volna életben. És csak egy utolsó gondolatot engedjetek meg, és csak Dióhéjban beszéltem erről, mert erről a témáról azt hiszem, hogy lehetne egy külön konferenciát tartani, hosszú-hosszú órákon keresztül sorolva a tényeket, bizonyítékokat. Ez egy jogi történelmi bizonyítás, a bíróságok is így működnek, amikor egy régen megtörtént eseményt vizsgálunk, azt nem tudjuk újra felidézni, hanem meghallgatjuk a tanúvallomásokat, megvizsgáljuk a motivációkat, az indítékokat, a külső és belső bizonyítékokat, és ezek alapján több jogász azt mondja, hogy a feltámadása a világtörténelem egyik legjobban bizonyítható ténye. És csak még egy gondolat, amit ígértem, hogy a tanítványok, akik az egész életükkel arról tanúskodtak, hogy az igazság hirdetői voltak, és az egész életük tényleg ezt tanúsította, János apostol kivételével valamennyien vértanú halált haltak. János apostol pedig mindenkitől elfeledve számüzetésben halt meg Pátmos szigetén. És ott van Pál apostol, aki Saulból lett Pál, az evangélium hirdetője. Jézus Krisztus követőinek az üldözőjéből lett utána a legnagyobb apostol, ott hagyva az egész világi karrierjét. Vajon ezek az emberek miért hagyták volna ott az életüket egy hazugságért? Miközben azt hirdetik, hogy ők az igazságot hirdetik. Van-e ebbe bármi logika? Nem tudom, hogy te, hogy ön ott hagyná az életét egy hazugságért. Ezen mindenféleképpen el kellene gondolkodnunk. És engedjék meg, hogy a Jelenések könyvével fejezzem be ezt a rövid gondolatot. A Jelenések könyve Jézus Krisztus kijelentése, amit János apostolnak tett, mint említettem, amikor számüzetésben volt Pátmosz szigetén. A Krisztus előtti 90-es években vetette papírra, a Krisztus utáni 90-es években vetette papírra János apostol. Jelenések könyve első fejezet 8. vers. És ezt Jézus Krisztus mondja: én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezt mondja az Úr, aki van, aki vala, és aki eljövendő, a mindenható. És egy nagyon érdekes két vers, bezárásképpen szintén a Jelenések első fejezetéből, a 17. vers. Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy halott, és rám veti az ő jobb kezét, mondván nékem: ne félj, én vagyok az első és az utolsó. Ez Jézus Krisztus, csak ne felejtsük el. És a legfontosabb, amit most mond: én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és ímé élek örökkön örökké. Itt arra utal, hogy őt megölték, amikor itt járt a földön. Én vagyok az élő, pedig halott voltam, de ímé élek örökkön örökké. És itt az előttem beszélő Sanyival mi ketten élő tanúi vagyunk annak, hogy Jézus Krisztus tényleg feltámadt, mi ismerjük őt, megváltoztatta az életünket, ő tényleg örökké, és képes arra, hogy a te az ön életét is megváltoztassa, és adjon egy új reményt, egy új célt. És azt gondolom, hogy ezt az üzenetet nem tarthatjuk meg magunknak, mert ez minden idők legreményteljesebb üzenete, a húsvét üzenete. Nem a nyuszi, hanem a feltámadott Jézus Krisztus. Köszönöm a figyelmet!